kollégák, amit a hír címen látszik, egy kicsit a témát megpróbáltam szűkíteni. Az igazság, hogy nagyon hosszú lett volna, hogyha érdemben mondta, a 18. század végéig tudtam volna jutni. Ugyanakkor ma szembesültem azzal, hogy nem 20 percen van 30, tehát az esetben megpróbálok ki is beszélni akár a nehéz szövegből, amit azért írtam le, hogy nehogy túlépjem a rámszakadt időt. A 21. század első harmada vége felé közeledve egy olyan kérdés feltevése, hogy vajon egy intézmény vagy egy magánszemély könyvtárának tartalmi összetétele meghatározza-e az iskola, akadémia vagy akár csak egy ember szellemi arculatát, bizony sokkal óvatosabban történhet, mint a történelmi időben. Nem is kell messzire visszamenni ebben az időben. A trianoni béke után Magyarországi Egyetemeken alakult kutatóműhelyek, illetve oktatási témák kimutatható módon függtek attól, hogy az illető intézménynek milyen könyvtára volt. Példaként utalok a Szegedi Ferenc József Tudományi Egyetemre, a könyvtár az Horvátoron, vagy a Pécsi Erzsébet Tudományi Egyetemre, amik Pozsonyban ugye részben a könyvtárt is magával hozhattam. Említem még Sopron és Miskolc esetét is, ugye nem állítható, hogy előbb szétválasztották a Selmec bányai 1904 a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskolán rendelt egykori akadémia könyvtárának anyagát, és azt követően döntöttek a két utóbbi egyetem oktatási profiljáról, de fordítva sem igaz. A két szempont együttesen volt jelen a döntésre meghozatalában. Egy évszázaddal korábban a magyar nyelv védelmére és ápolására alapított Magyar Tudós Társaság könyvtárának felajánlott Battyányi gyűjtemény elfogadása komoly vitákra adott okot annak műszaki és természettudományos tartalma, fordítva az erőszállal élve, új humanista szellemisége miatt. Tehát a magyar nyelv és irodalom ápolására létrehozott tudós testület idegenkedett egy ilyen tematikus összetételű könyvtár befordulásától, és megkérdezett Tóldi véleményi írásban is. A magyar olvasmánytörténetet, ez egy bevezető gondolat, hogy vajon igaz-e az, hogy egy intézmény oktatási, adatosabb oktatási profilján maga a könyv rendelkezés áll a könyv, mennyire határozza meg. A magyar olvasmánytörténeti kutatások egyik tézise az, hogy a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben az intézményi, főként az iskolai könyvtár szerepe jelentősebb egy-egy értelmiségi olvasmányműveltségének alakításában, mint a kortárs institúció könyvtárai. Ezen túlmenően az is állítható, hogy egy-egy iskolai könyvtár tematikus összetétele jelentősen meghatározza az intézmény szellemi arculatát. Harmadik állításként megemlíthető az, hogy amennyiben volt az iskola környezetében közösségi vagy közös használatú könyvtár, érzékelhető az itt felhalmozott könyvanyag hatása az illető hely értelmiségei magasodtsága. Állításai bizonyítása hátterében ott állnak a korabeli jegyzékek, az iskolák számára történt adományozások jegyzékei, listái, ritkában intézményi katalógusok, és több esetben fennmaradtak maguk a könyvek. Néha csupán szétszóródva töredék az egykori könyvtárnak, de Németújvár és Brassó kivételes helyzetben van. A 17. század, a 18. századról tett megállapításaink mögött ellenben csaknem mindenütt többségükben fennmaradt könyvtárak is állnak. Tehát nem csak a katalógusok, hanem a maga könyvek is. A továbbiakban ezeknek a téziseknek forrásokkal történő alátámasztására teszek kísérletet, alapvetően koncentrálva a 2016. századi iskolai könyvtár, Trencsén és Németújvár kapcsán. Nagyon csábító lenne követni elmúlt szerkesztőtársak, a Magyar Könyvszemlének Frederik Barbier logikáját, aki élete utolsó előtti tanulmánya megállapításai, az ő élete utolsó előtti tanulmánya megállapításai igazságát, nevezetesen azt, hogy a protestáns etika majd a Magyar Királyságban is hatott-e a könyvtárak kialakításának formára bírva. Ez nagyon izgalmas tanulmány, ajánlom a figyelmet. Egyrészt ő már több magyar példát is hoz állításai alátámasztására, Ám de köncsükében lévő kulturális közösségek, Kelet-Európa népei pedig jellemzően ilyenek voltak, örültek, ha volt valamilyen könyv, de ez az a kényszer, amely alapvetően meghatározott mindent. Így a saját gondolatmenetemet választottam a mostani előadáshoz. A 16. századi iskolaalapítások történetében alapvető kérdés az, hogy a protestánsok protestánssá alakított iskola megőrizte-e, illetve mennyiben és milyen szellemi tartalommal a középkori vagy a korai humanizmus hagyományait. A beiskolázási kör, a diákok családi környezete, esetleges előzetes ismeretei befolyásolták-e az iskola képzési programját, és ennek megfelelően a könyvtananyagának bővítését, vagy éppen a meglévő könyvanyag határozta-e meg azt, hogy milyen oktatási módszertan, tehát elsődlegesen persze példanyagot választottak a tanárok az iskolai foglalkoztatásokon, hiszen a maga program az adott volt ugye egy másik disziplinális keretben. A 16. században jól dokumentáltak a következő iskolák könyvtárai. Brassó, Németújvár, Drencsén és Késmárk. Nem jelenti ez azt, hogy ne tudnánk maga szigorúli oktatástól más település iskolájában is, például Várospatakon vagy Barannon, de sajnos ugye a könyvtárról a 16. században éppen nincsen megfelelő információ. Elszöktem, maradtak is fent könyvek a reformáció korából, részben olyanok, amelyeket a könyvtáraimban használtak, és persze sok olyan, amelyeket az iskolák tanára vagy a növendékek írtak, alkotásokban részt vettek. Az ilyen, tehát az alkotás oldali termékek vizsgálata ebből a szempontból, amit a cím jelent, csak párhuzamos jelenségek igazolásaként idézem. Brassó különleges forrásadottsága, nyugodt része az is, hogy a helyi iskolai használatú könyvkiadó, helyi nyomda iskolai használatú könyvkiadási programjáról is képet alkothatunk. Ugye mindenki emlékezik a Pesti Gáspár levelet, amit a korábban is adott ki a Hotel kiadási programjával. Németújvár részben ilyen, 22 ismert nyomtatvány, Trencsénben és Késmárkon működő 16. századi oficiálban. Párhuzamok természetesen lehetnek, például Bárfa, Kolozsvár vagy Debrecen, a 16. század végén. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Késmárki iskola körül alkotó humanisták művei mellett ugyan fennmaradt jelentős, tehát közel 3000 kötet, 16. századi könyvanyag áll rendelkezésre, azonban a könyvbejegyzések tanulsága szerint ennek egy része későbbi beszerzés, illetve a könyvek nem mutatnak olyan intenzív iskolai használatot, mint például a Vas megyei falu Németújvár iskolájában. Ugye nagyon fontos, hogy ne higgyük a ma fennmaradt 16. századi állományban, hogy akkor is itt volt. Ugye Ősz Sándor előtt Kárgén vizsgálatait pontosan vigyázni kell az ilyen oldalú recepció jelenlétének az interpretációjában. A kiemelt 4 település körül legkevesebb lett a Trencséni Lutheránus iskola könyvtáráról tudunk. Könyveiről annyit, hogy Forgács Imre, aki 1583-tól megszerezte az ottani várat, és Trencsén vármegye fősmányi tisztét, 1588-ban 171 könyvet ajándékozott az egyháznak és az iskolának. Az adományozás fejező irat fejlése szerint a könyveket ex libris suis válogatta, vagyis úgy tűnik, nem az iskolának közvetlenül vásárolta. A kérdés, hogy miért éppen ezeket a könyveket gondolta jónak az iskolai használatra, ő írja Scholae Trencheniensi Perpetuum Musum. Az adomány feltételeként egyébként azt szabta, hogy az iskolában tartsák a könyveket, kövessék figyelemmel a könyvek meglétét, a rektor a város szenátusa előtt évente tegye jelentést az állapotokról. Ez számomra azt is jelenti, hogy a városi vezető testület volt döntési helyzetben, milyen, amit az adományból az egyháznak, és milyen, amit az iskolának van. Nagyon fontos, hogy ez a momentum, hogy a városi testület, vezető testület döntési helyzetbe kerül egy ilyen szerintem fontos intézkedésbe. Egy intézkedési sorozatban tartozik olyanban, amely a Magyar Királyság városaiban több helyen is dokumentál. A város a saját maga kialakított egy egyikben többnyire olyan névmagamat, városi, tehát szenárusi, tanási könyvtárából válogat könyveket az iskola számára, mint amire ő neki már nincsen szüksége. A legjobb példa ugye a Veszprémi bányai, ahol 16. század végén a város biblioteka publikájának nevezett állományból az iskola kapott több mint 100 könyvet. Első pillantásra látszik, hogy a Veszprémi bányán lényegesen nagyobb arányba került középkori és 16. századi teológia az iskolába, mint éppen a Trencsénibe. Ez egy érdekes dolog, tehát látszik, hogy rájöttek, hogy nekik jogi könyvek kellenek, esetleg história, és ezeket ezt a tematikát egyszerűen áthelyezték az iskolába. A környék, mármint Trencsén és Felvidék, humanista és korai protestáns iskoláiról, azok hétköznapjairól számos monográfia született, de források hiány nem történt kísérlet az iskolák könyvtárai tematikus összetételek jelentésére. Mi most az említett könyvjegyzéket, tehát a forrásokat adományt, és Valentin Mader szöveggyűjteményét, erről csak annyit, hogy a teljes kötetet ki fogjuk adni Molnár Dávid sajtó alá rendezésében és Bartók István teljes figyelmű átnézése mellett. És egyetlen példány van belőle egyébként az Osztrák Nemzeti Könyvtárban, hasonlásban is kaptuk engedélyt, hogy megjelentethessük ezt a dolgot. Tehát a jegyzéket nézem és ezt a szöveggyűjteményt, ezt kétben például próbálom meg állításokat megfogalmazni. Utóbbi kötet alapján nem csupán annak jelentőséget domborunk ki, hogy milyen jelentős és széleskörű kapcsolatunkkal bírt a Trencséni iskola, de a versek minősége meggyőz a poétika, retorika és az elokvencia oktatásának magas színvonaláról is. Azt gondolom, talán ezt a Bartók István is meg tudja erősíteni. A kötet Trencséni részvevői, ahogy a többi versíró is azonban, a szövegbe, ugye azt vizsgálta, hogy vannak olyan idézetek benne, amire a ő olvasottságunkra nyomokat találunk. Tehát olyan neveket idéznek verseinkbe, amelyek egy iskolai frazeológia, lexikon vagy resztomáti alapján is említhetők lennének. Feltűnő viszont, hogy ennek az iskolai verekültemének a kvalitása összhangban áll a Trencséni könyvtárnak az 1588 évi könyvjegyzékből sejthető minőségével. A könyvadományban is látható módon egy válogatás, világos is. Ha azonban csak Arisztotelész életművével kapcsolatos közel 100 könyvet választottak ki, gondoljuk meg 1580-ig a Trencsében csak Arisztotelészről 100 könyv, feltehető, hogy hasonló igényességű lehetett a többi autor jelenléte is. Tanulságosnak tartom kitérni az Arisztotelész korpusz teljességére. Az ősnyomtatvány kiadásától 1562-ig az utolsó, ebben a jegyzéken, az Opera Omnia kötetei számos kiadásban és kommentárokkal vannak jelen. Párhuzamosan egyébként a korai szövegmagyarázatokkal, Avicenna és Averroes munkáinak latin kiadásai is jelen vannak. A kommentárok írói is csak nem teljesítőbe képviseltetik magukat. A sort az arisztoteliánus és platonikus hagyományt ötvöző Temisztius, ugye ő a 4. században élt, kezdi, aki iskolai használatra egy Arisztotelész parafrázis gyűjteményt adott ki. Didapszisa időtávonnak bizonyult, a 16. században is többször kiadták. Simplicius de Cilicia, ugye ő már 6. századi, új platinikus filozófus volt ugyan, de Justinianus császár öltöztetése miatt, amiben nem volt keresztény, a Perzsa csak udvarába menekült, ahol elmélyült Arisztotelész tanulmányokat folytatott, tehát az ő műve is meg. Johannes Philoponus Alexandrinus, ő is 6. századi, krisztianizációja előtt és után is írt Arisztotelész műveiről. A keresztény interpretációkat Aquinói Tamás és az ágostonos Egidius Romanus képviseli, jól lehet utóbbi, ugye főleg csak a logikával foglalkozott. Talán leginkább nagy hatása azonban az arab tudomány történetét is jól ismerő, eredményeit hasznosító Agostino Nifo szakirító kommentárjai voltak. A felsorolással csupán az volt a célom, hogy jelezzem egy 16. századi kicsit trencséni protestáns iskolában lehetősége volt a tanárnak, diáknak, a környéken élő bármely értelmiségének Arisztotelész műveit részletesen megismerni, ráadásul a legrészletesebb magyarázatokkal. Későbbkori szerzőtől a 16. századi humanista véleményekig. Ezt szerettem volna, hogyha a Cuka Egyeim kuratóriának új elnöke is meghallgatja ezt a részt, hiszen állítólag könyvtárra egyáltalán nincs ez szükség. Már a könyvek rendelkezésre állására. Forgács Imre könyvadóhájában egyébként ókori szerzők között a görögök és a latinok közt egyensúly mutatkozik, bár mondjuk Cicero feltűnően sok kiadásban és magyarázatában jelen. És a 16. század első felének első olajvédi humanista munkái is ott vannak, Erasmus Szent, Gotthard Szent. Vagyis ha a könyvtár ennyire ókori, ikeszolár és poézis retorika orientálnak állítható, és emellett egy az iskolában szerkesztett könyv, amit látnak a képernyőn, és e tudomány területeken mutatkozik jelentősnek, kiváló minőségűnek, akkor hasonló pozitív jelzőkkel tudjuk az iskolát is jellemezni. Talán nem túlzó azt feltételezni, hogy a könyvtár tematikus arculata az iskola szellemiségéhez is hozzájárult. Az biztos, hogy hatékonyan segítette az ottfolyó. Mivel a német újvári és a Rosso iskola kapcsán már általánosságban írtam, ugye meg is jelent kötet részeként is, most kifejezetten a könyvtár ókori autóanyagát, politika, retorika és ékeszólás alapvető művének jelenlétét hasonlítom. Az elmúlt pár évtizedben a nyelvhasználatról történeti értelemben és hát napjaink amerikai angol nyelvi imperializmusa kapcsán is nemzetközi párbeszéd zajlik. A kérdés lényegét Anne Moss egy tanulmányának a címe foglalja összetevőre. Language can change mind. Ahogy Anne Moss, mi is csak a történeti alapvető 16. századi kérdésekről beszélünk, de nem a aktuális problémákról. Moss ételének rövid összefoglalása úgy hangzik, hogy a transzalpin humanizmus azt különbözteti meg a nem az alpokon tőlünk túlra lévőktől, ami a humanista nyelvi modell, a skolasztikus logika és a keresztény morál filozófia asszimiláció szervezettsége jelenti. Utal a szerző alapvetően Lorenzo Valla eleganciének alapvető értékeire, amennyi bölcsőzi a skolasztikus logikát, a reneszánsz nyelvi modellt, a keresztény erkölcsi tanítással. A tétel általánosabban is igazán bizonyul a közép-európai humanizmus humanista gyakorlatban, hiszen ez az egység az egyik legfontosabb szellemi áramlat, a keresztény új szociszizmus esetében is, ugyan más hangsúlyokkal, de igazán mondható. Ráadásul, és ez a cseh és morva iskolai humanizmus részletes vizsgálatának eredménye, ugye legutóbb Lüsszi Szorková a most kiemelt nagy monográfiát. A középkori európai humanizmus egyik kimutatható célja, hogy az értelmiségi karrier építésének a reményével, vagy anyagi haszonszerzés okán, például egy mondás ilyen lehet, vagy egy kiadó, valóra váltsák Philip Melanchthon ideáit a görög és a latin klasszikusok kapcsán. Akár odáig elmenően, hogy a philippista képzés ideál a szövegtanulás alapján erkölcsi, és végső soron hitbéli tökéletesség jussanak el, akik végigmenekülnek a úton. Akár ennek alapján cselekedjenek. Komoly tanulsága Szorková idézett könyvének, hogy a prágai gyakorlatban nem kötődik szorosan egymáshoz a philippista és a sturmi hagyomány. Johann Sturm ugyan gyakran fordul elő a prágai könyvkiadásban, de ahogyan a szerző Szorková fogalmaz, eltér ez a jelenség a mainstream-től, és igazából megközelíti egy birodalmi standardot. Johannes Kocsinus kiadói tevékenysége kapcsán mondja ezt, de a kötetben többször leszögezi, a fő trend a Melanchthon értelmezte ciceronizmus, és csupán emellett impárt a stúrmi. Imre Mihály retorikai szöveggyűjteménye függelékében táblázatot foglalja össze az egyes retorikai művek magyarországi előfordulását, a korból ismert könnyedékeket. Ha csak a 25 feletti előfordulást tekintjük, akkor ezek a nevek fordulnak elő. Matthias Besser, Erasmus, Mercurius, Kekkonyban, Lukasz Rossius, Philip Melanchthon, Petrus Rámus, vezetnek, és Johann Stuhl. Ha közelebb lépünk és vizsgáljuk a németújvári iskola fennmaradt könyvanyagát, akkor a wittenbergi és strasbourgi hatás arányairól hasonlót tudunk állítani, mint amilyen képet a könyvérzékelés statisztikája mutat, és mint amilyenről Lucy Storchová számol be a prágai kiadványok kapcsán. Ugyanakkor feltűnő az is, hogy Arisztotelész művek kiadása kapcsán csak nem hasonló gazdagság mutatkozik, mint amit Trencsében láttuk, német újváron 130 szöveg kiadásos kommentárban, ma is nem maradt. Ám emellett 134 könyvben szerepel Cicero valamelyik műve, vagy vele kapcsolatos kommentár, tehát hatalmas mennyiségű könyv a 16. században mi megvan. Még feltűnőbb, a német alföldi humanista szerzők jelenléte olyanoké, akiknek szövegfilológiai munkássága jelentős pedagógiai tevékenységgel párosult. Fontosnak látom figyelmet fordítani a Löweni Kollégium Triébe módszertanára, illetve az azt kidolgozó humanista egyéniségekre. Konrádus Bokléniusra, aki Adrianus Ballandus követte a kollégium élén, Löwenbe, és aki Cicero kiadásaival, illetve a filológiai módszertanával a pauperész körök számára vált ismerté. Johannes Murmelius, aki ugyancsak a kezdő filológiai tanulmányokat folytatók számára írt tankönyveket, illetve készített Lucy Communis, Ovidius, Tiburus és Propertius munkáiból. Petrus Mannius, Demosthenes kiadásán volt jelen németújvát, Georgius de Macropedius pedig a Metodus Conscribendi Epistolis didaktikus könyveskéje mellett több, a tanulásban sokat segítő színművel is. Az őket követő generációból jelenlévő műveivel kiemelkedik Hadrianus Junius, aki a dráma és a humanista moralitás irodalomban alkotott nagyot, és adaptálta az oktatás és különösen a nem komoly olvasottsággal az iskolába érkezők pauperész számára. Németújváron a legfeltűnőbb azonban az, hogy az ott tanító Beite István és fiai, ugye és hangzás, nagyon figyelemre méltó kollégátumokat állítottak össze, kisebb tematikus szöveggyűjteményeket, nyilván maguk is a diákok számára, szakirodalmi szöveggyűjteményeket is. Kettő példát emelek ki, azokat, amelyekben Macropedius műve is, hogy itt a maga könyvtársában, hagyom egy kicsit, hogy barátkozzanak a nevekkel. Tehát kettő példát fogok itt megmutatni. A másik nem ilyen hosszú, és nagyon betűkkel is kizent a diára. Nem követel még az összes tantárgy alapműveinek változását, csak példaként említem még azt, hogy Johann Stuhl, Cicero szövegére alapozott módszertana, ugye retorika, mint az etika tanításában, ugyancsak visszhangot nyert a Batthyány udvarban lévő iskolában. Melchior Junius művei pedig átvezetnek a történeti irodalom és a szónoklatban közös tanításához, hiszen a levélírás módszereinél, vagy éppen a különféle beszédműfajok bemutatásakor valós, vagy fiktív történelmi dokumentumon képezték a oktatás alapját, egyébként Juniusnál, erről szándékozom egy külön tanulmányt írni, nagyon sok magyar vonatkozású szöveg is szerepelt a oktatása során. Vessünk azonban egy pillantást a németújvári iskola környezetében működő nyomdatermékeire, illetve az iskolai oktatási gyakorlatát mutató forrásokra, a meglévő könyvek kézműtől bejegyzéseire is. Az ismert 22. 16. századi német újvári nyomtatvány közül mindössze egy olyan van, amely nyelvtani, retorikai, illetve végezszolástani ismeretek átadását közvetlenül segítette, ez Nikodémus Frissin, tübingeni filológia professzornak a latin és a görög nyelvoktatás módszertana. 1584-ben jelent meg. A szerző magyarországi hatását elemző Kecskeméti Gábor felveti a lehetséges kapcsolatát Batthyány Boldizsára is. Frissinnek németújvák megjelent még egy esküvői üdvözlő verse, az iskola könyvtárában pedig egy Arisztotelész kiadása, található évben görög drámaírónak, Plautus Fejisten, Szűzre gyakorlatására is emlékezik. A meglévő könyv, könyvanyag jegyzetei bizonyítják, már Frissinnél is, hogy az iskola két tanára is, Bejte István és fia, Imre is, tanította a görög nyelvből latinra fordítást, Démosztenész és Homérosz példáján. Homérosz fordításán nem csupán az említettek, hanem a másik fiú, András is dolgozhatott. Minden esetre hármójuk bejegyzésével öt különböző Homérosz kiadás maradt ránk. Kettő esetében a bejegyzés titusa is árulkodó, az egyik Andrei Bejte et Amicorum, a másik Emerici Böjte et Fratum Christian Horum. Ismereteink szerint ez a bejegyzés típus a közös használatú könyvekre utal, tehát egyértelmű, ez a számomra legalábbis hihetetlen színvonalat mutatnak ezek az iskolai könyvek. Rengeteg ilyen van, vagy száznál több, amit így részletesen sorról sorra fordítottak, vagy erősen marmoztak. Ugye tudom, hogy ennek is több műfaja van, hiszen visszatérve a tanulmány elején feltett kérdésre, miszerint a könyvtári anyag orientálta-e a tanítás tartalmi elemeinek a kialakítását, vagy a mindenütt ismert kerettanterv szerint folyó oktatás segítéséhez szerezték-e be a könyveket, azt mondja, hogy válaszolni iskolája válogatja. A Temmenet természetesen létezett, egy not, ha tetszik, ugye akkor nem így hittem, attól nem nagyon tértek el. Abban viszont, hogy milyen példaanyagot tanítottak, vagy amit hattak nyert a ékeszólnál beszédgyakorlatokat, nagyon is meghatározta a rendelkezést álló könyvet. Alapvetően befolyásolta az oktatást, a tanárok felkészültsége is, így lehet megkerülni a NAT-ot is, és nem sírni állandóan. Ki tudja, mit kell tanítani, azt tanítom, hogy akar. Az, hogy melyik felsőfokú iskolában egyetemeket tanultak, és hogy milyen meghatározott tanáregyenységig tanították őket. Német Olgár példája azonban bizonyítja azt is, hogy ebből az alapvető élményből adódó tankönyvválasztást felülírhatta az iskola diásságának a felkészültsége, így az alapvető Wittenbergi olvasottságba bejték, a lőveni módszereket nagyon nagy mértékben alkalmazták. Ehhez kellett az ő tanárjegyzéseik, saját könyveik használata, és ugyanúgy a mecénás Batthyány Boldizsár állandó támogatása és könyvek adományozása, hiszen célzottan adományozta ezt könyveket. Előadásom végén egy exkurzus, utána úgy gondoltam, hogy ezzel nagyjából elfogyasztom időmet. A magyar történelem egyik legrombolóbb háború, ami a 15 éves háború, ugye a 16. századi protestáns intézmény építkezés ekkor jelentős rombolás áll. Újjáépítés már egy posztidentinus, a katolikus egyház újjáépítésének környezetében zajlik. Kulcsfontosságú kérdés lesz, hogy a protestáns iskola alapvetően egy-egy patronus család támogatásától függ, közvetlenül valamelyik egyházi szervezettől, például egyházkerülettől, mint Debrecen. Az iskola könyvtárának gyarapítása, tervezett volta, vagy csak az adományokra utaltsága meghatározza a könyvtár anyagának tartalmi bővülését, összetettségét, vagy éppen egységúságát. Ugye erre 17. századi példákat Sárospatakról, Debrecenről, Kolozsváról, egy nagy erről tudunk bőven hozni. 18. század egy katolikus birodalom kereteiben való illeszkedés, a protestáns intézményi rendszer szervezett háttérbe szorításának a korszaka. Kérdés tehát, hogy ebben a környezetben miként alakul a könyvtár, már a protestáns iskolai könyvtárnak anyagának összetétele, mennyire frissül, vagy mennyire válik el a hatásában a tudást archaizáló jellegűvé. Ugye vannak szomorú példáink, akár Zihar hagyványa, amelyik fél évszázad alatt ugye elemiskolává került vissza, és Szatmár is egyébként, a könyvtár pedig szétomlott, gyakorlatilag 9 körülban a 900-ból fél évszázad alatt. De Marosvásárhely és Sopron is, ugye szándékosan választott megye, sokkal inkább beszűkül és egy archaizálódó anyagot tud felmutatni. És mindegyik korszakban külön felvethető és felvetendő de egyes kiemelkedő személyiségek szerepel a könyvtárnak arcolatának alakításában, ugye még a könyvtárosnak a Szenémi Ág, vagy csak Szombati János lesz itt könyvtáros a 18. század végén. Akár ugye 16. században Honter, Johann Honter, Bejte István, 17. században mondjuk éppen itt Comenius, vagy Kolozsvárt, akkor a Pászai Csere János, vagy egyenem Pápai Páris Ferenc. Ezt csak megjegyzem, hogy nagyon érdekes, ahogy ő viszonyult például a könyvtárhoz. Az ő ideje alatt, után például a teljes angol presbiteriánus és ilyen típusú anyag a katalógus margójára oda került, hogy DS. Tehát gyakorlatilag purifikálták a könyvtárat, hogy az a szenior diák, aki kezelte, ne tudja a hallgató kezébe adni ezt a dolgot. Köszönöm szépen a figyelmet!